Nem tudom, önök tudják-e, mi az a social listening, amikor éppen lehallgatnak minket, na de mégsem, mert hiszen az információkat magunk szolgáltatjuk, és nem is egyenként, hanem tulajdonképpen tömegével kerülünk a rendszerbe. De hogyan is? Mi történik azokkal a posztokkal, azokkal a véleményekkel, azokkal a gondolatokkal és képekkel, amiket kiteszünk saját magunkról? Milyen következtetéseket lehet belőlük levonni, milyen módszerekkel, és mire tudják mindezt használni úgy, hogy egyébként közben ne sérüljenek az adataink, illetve az adatbiztonságunk. Hát erről fogom most kérdezni Sipos Zsoltot, aki a Netical Business Development Manager. Szeretettel köszöntelek.
Szia, Mása! Köszönöm szépen a felkérést és a beszélgetést.
Jelent a social listening, és akkor így az adatgyűjtéstől így egészen a végéig próbáljunk meg eljutni. Tudom, hogy nem lehet ezt 15 percben elmondani, de legalább próbálkozzunk meg vele.
Rendben. Megpróbálom akkor ezt így minél egyszerűbben és rövidebben összefoglalni. Hogyha nagyon tényleg egyszerűen akarjuk megfogalmazni, akkor a media listening, és nem is csak social listeningről beszélnék, hanem a media listening az egy adott témával, úgynevezett kulcsszóval kapcsolatban az összes releváns publikus említés összegyűjtését és kielemzését foglalja magába. Azért nem csak a socialről van szó, mert ez a teljes online térben történik, és nem csak a közösségi oldalakat veszi figyelembe, ez a jellegű gyűjtés, hanem lefedi az online térben található összes híroldalt, blogot, fórumot, alternatív közösségi oldalakat, illetve akár a Google Play Store-on és az Apple App Store-on fellelhető visszajelzéseket. Főleg ezeknek az említéseknek az összegyűjtéséről beszélünk, amikor media listening és media intelligence feladatról beszélgetünk.
Ez egy hatalmas mennyiség. Nyilván, hogyha csak egy adott nyelvet nézünk, mondjuk a magyart, amely egy kis nyelv, viszonylag a többi nagy nyelvekhez képest kevesen beszélik és kevés forrással dolgoztok, mondjuk az utóbbi egy hónapban hány adatot tudtatok begyűjteni csak magyarul? Vagy van erről valami adatod?
Nagyságrendileg igen. Egyébként azt lehet mondani, tehát csak a Facebookon például percenként több mint 500 000 említés születik. Ez egy világszintű adat, de mondjuk, hogyha Magyarországot tekintjük, és mondjuk a teljes online térről beszélünk, akkor gyakorlatilag egy olyan 4-5 millió említés az, ami egy adott hónapban összegyűlik. Ez nem csak a közösségi média, hanem itt a teljes online térről beszélünk.
Ez teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy ezt emberi szemmel, füllel, feldolgozással nem lehetne végigböngészni. Nyilván a mesterséges intelligencia az, amit ilyenkor bevettek. Milyen módon történik az, hogy egy adott témában valóban releváns adatokat gyűjtsetek össze, illetve mit jelent a releváns adat, hogy jön létre az a fajta gyűjtemény, ami alapján aztán elkezdtek kutatni, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy mi az, amit betápláltok, hogy megfelelő információt kapjunk meg.
Így van, ebben nagyon nagy segítségünkre van a mesterséges intelligencia. Már alapból az adatok összegyűjtésében kereső motorok segítenek, és azért, hogy ez a keresés minél pontosabb legyen, egy úgynevezett ilyen kulcsszavas keresést folytatunk. Egy kulcsszó az lehet egy brand, egy termék, vagy egy előre definiált téma, és emögé, a kulcsszó mögé igazából keresésként felvesszük az összes oda vonatkozó szinonimát, írott verziót, kis és nagybetűs verziót, esetleg elgépelést vagy slang verziót. Gyakorlatilag az összes olyan előfordulási módot figyelembe kell ilyenkor venni, ahogy megtalálható egy adott brand, termék vagy téma a webtérben. És ezt a keresést még tudjuk finomítani szűrőszavakkal, illetve kizárószavakkal, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk egy brenden belül csak egy termék van, arra vagyunk kíváncsiak, akkor ehhez kapcsolódó szűrőszavakat veszünk fel, illetve amire nem vagyunk kíváncsiak, mondjuk tőzsdei információ, vagy egy másik termékvonallal kapcsolatos adatok, akkor ezeket kizárószavakkal tudjuk kizárni a keresésünkből, és és így minél kevesebb zajt engedünk be a gyűjtésünkbe, és így kapunk releváns információkat.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha én mondjuk holnap elkezdenék cipőket árulni, valami egészen különleges cipőt, létrehoznék különféle platformokat, de közben látom, hogy vannak még sokan a piacon, akik hasonló típusú cipőket árulnak, akkor meg tudnám nézni viszonylag gyorsan és viszonylag hatékonyan, hogy mit keresnek azok az emberek, akikre én célozni szeretnék, hogy az én célcsoportomat érdekli ez a dolog, vagy sem, illetve azt is megtudom, hogy milyen módon kellene őket, hát most ugyan fog hangzani, de manipulálni, hogy felfigyeljenek rám, mert elkezdem azokat a szavakat használni, tehát hogy az információgyűjtés és a visszafelé irányú kommunikációt az egyértelműen erre lehet alapozni?
Igazából döntésvezérelt, illetve adatvezérelt döntések meghozatalában segít a médiafigyelés. Ahhoz, hogy egy jó döntést hozzunk, ahhoz mindenképpen ugye információkra van szükségünk az adott piacról, és akár, hogyha például az adott brandnek, vagy az adott terméknek a megítélésére vagyunk kíváncsiak, akkor ehhez nagyon jó alapot tud nyújtani a médiafigyelés, vagy akár arra, hogy milyen jelenlegi szokások, szereplők vannak az adott piacon, például az adott cipővel kapcsolatban. Segít megérteni a rendszer azt, hogy mi az alapvető vélekedés a webben egy termékkel vagy brenddel kapcsolatban, és igen, erre felépíthetjük később a kommunikációnkat, a marketing kommunikációt, vagy egy kampánystratégiát. Itt nem feltétlenül a manipulációról van szó, inkább arról, hogy hogyan tudjuk jól megválaszolni azokat a kihívásokat, amiket látunk ezekből az adatgyűjtésekből, hiszen láthatjuk mondjuk azt, hogy mivel elégedetlenek a felhasználók egy adott termékkel kapcsolatban, mi az, ami aggasztja őket, illetve ugyanúgy látjuk azt is szentimentelemzés során, hogy mi az, amivel pozitívan vélekednek, mi az, amivel elégedettek, és ezekre a dolgokra pedig rá tudunk erősíteni.
Milyen típusú piaci szereplők használják a leginkább ezt a fajta módszert? Arra, hogy kihallgassanak minket, vagy meghallgassák a közösséget, illetve aztán visszafelé is úgy kommunikáljanak velünk, hogy azt megértsük, és hogy jól értsük.
Gyakorlatilag ez szinte iparáktól független. Azt nagyjából úgy tudjuk belőni, ahol minél nagyobb, szélesebb a felhasználói kör, úgynevezett B2C üzletekről vagy iparágakról beszélünk. Ilyenek például a kereskedelmi láncok, bankok, telekommunikációs szolgáltatók, de gyakorlatilag ide sorolhatunk minden olyan brandet és szolgáltatást, akik igazából a személyekkel foglalkoznak, és a személyeket mint nagy számban célozzák meg, mint ügyfélközönség.
Ugyanezt a módszert lehet alkalmazni akkor, amikor keresünk munkaerőt, megfelelő munkaerőt. Miben tud ebben segíteni? Mert látom, hogy HR területen is mozog a médiafigyelés.
Igen, igazából ebben is tud segíteni az információgyűjtés. Gyakorlatilag, hogyha olyan témákat állítunk be keresésnek, amik számunkra inputot tudnak adni a megfelelő személy kiválasztásához, illetve arra egyáltalán, hogy mondjuk hol lelhetők fel ilyen mondjuk a bizonyos szaktudással rendelkező személyek, akkor ebben is tud segíteni a médiafigyelés, hiszen azt is lehet látni, hogy mondjuk adott témákban mely weboldalakon, vagy mondjuk mely fórumokon beszélnek leginkább az egyes felhasználók, és azután ezt kielemezve célzottabban tudjuk őket megcélozni igazából, megszólítani pontosabban.
Számomra nagyon izgalmas volt, mert Egyáltalán nem is gondoltam rá, hogy múzeumok használják ezt az eszközt, és azt hiszem, hogy egy vagy két évvel ezelőtt több európai múzeum állt össze, és ebből a technológiából létrehoztak egy ilyen toplistát, ahol megnézték, hogy kik miről beszélgetnek a múzeumoknak a Facebook oldalán, honlapján, nők vagy férfiak látogatják az egyik vagy a másik múzeumot, tehát hogy nagyon izgalmas szórást mutatott az, hogy például melyik múzeum az, ahol főleg nők diskurálnak, milyen típusú kiállításokról. Olyan kérdések jöttek elő, és olyan válaszok, amik nekem például eszembe se jutottak volna egy múzeum kapcsán, főleg nem úgy, hogy ennek aztán lehet következménye később, amikor a jövő évi tárlatokat megtervezik.
Így van. Fontos azt látni, hogy igazából ezeket az említéseket, hogyha a közösségi médiát veszük figyelembe, illetve a teljes webet is, hogyha tekintjük, akkor csak a publikus adatokat lehet gyűjteni, és így fordulhat az elő, hogy például a múzeumok hivatalos Facebook oldalán megjelenő hozzászólásokat is figyelembe tudjuk venni, hiszen ezek nyilvános adatnak minősülnek. És így van, hogyha beszélgetnek a célközönség, igazából a felhasználók az adott múzeumnak a programjairól, illetve mit szeretnének még látni, mivel elégedettek, akkor ez nagyon jól felhasználható arra, hogy a következő évi programtervezetet azt hogyan alakítsák ki, vagy akár csak a következő havit, vagy időszakra vonatkozóan. És ebben, mint ahogy egy kampányt felépítünk, ugyanúgy a programtervezésben is nagy segítség tud lenni a média figyelés.
Látszik az, hogy én mennyire lelkes vagyok, mert most, amikor beszélünk, akkor nyilván érzékelhető volt, hogy a cipők iránt kevésbé vagyok lelkes, mint mondjuk a múzeumok iránt. De amikor írunk, akkor a rövid, nem olyan hosszú lére eresztett szövegeinkből is lehet érzékelni, mert ugye nyilván ez egy pontozással működik, máshogy nem nagyon tud. Lehet érzékelni, hogy mennyire vagyok lelkes egy adott dolog iránt, hogy mondjuk, aki aztán majd ezt feldolgozza, akkor lássa, hogy na most akkor erre 5 pontot adok, erre 2-t, arra mínusz 4-et.
Abszolút, igazából erről szól a szentiment elemzés. Mi egy úgynevezett entitásorientált alapú szövegelemzési módszert végzünk, illetve hát a mesterséges intelligenciánk. Ez azt jelenti, hogy az adott, a vizsgált kulcsszóhoz kapcsolódóan kielemzi az összes kapcsolódó kifejezést, és ezt egy -3-tól +3-ig terjedő skálán értékeli, attól függően, hogy egy nagyon negatív, vagy egy nagyon pozitív kifejezésről beszélünk. És így, hogyha egy adott említésen belül megvizsgáljuk az összes kifejezést, aminek van valamilyen szentiment tartalma, így ha ezeket összesítjük, ezeket a szentiment pontszámokat, akkor, vagy vélemény pontszámokat, ahogy mi hívjuk őket, akkor meg tudjuk állapítani a teljes szövegről, hogy az adott témánkkal kapcsolatban, ami ugye lehet egy brand, vagy termék, vagy valóban egy téma, ezzel kapcsolatban mi a vélekedés? Inkább pozitív, vagy inkább negatív? És ebben nagyon jól segít ez a véleményindex és az entitás orientált szövegelemzési módszer.
Te rá tudsz nézni egyébként úgy egy szövegre, vagy egy vitára, ami kialakul egy-egy poszt alatt, hogy teljesen szűz szemmel, és csak a tartalmat nézed? Tudod az internetet úgy élvezni, mint egy kívülálló?
Igen, ugyanis ezt az elemzést nem igazán én végzem, hanem ugye a mesterséges intelligencia, és nekünk csak insightokat, ötleteket és adatvezérelt döntéseket segít meghozni.
Hát minden esetre, hogyha majd találkozom valami egészen hasonló szóösszetétellel, mint amit sokat használnak a környezetemben, akkor tudni fogom, hogy ezt elképzelhető, hogy a marketingesek nem a saját fejükből vették, hanem egy ilyen rendszert használtak, ami jó, hogyha az igényeinket elégítik ki ezzel. Hát nyilván minden eszközt lehet másképp használni. Én őszintén szólva ennek a politikai felhasználásától félek sokkal inkább, mert ott mégiscsak jobban vagy ki vagyunk szolgáltatva, ezt gondolom én. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Mai beszélgető partnerem a Netikul munkatársa Sipos Zsolt volt, aki a média hallgatással foglalkozik. Örülök, hogy itt voltál, köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.